nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Részletek a Mávinform honlapján érhetők el. Ma leginkább keleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, a viharzónákban viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 19 és 24, késő este 12 és 18 fok között alakul.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Egy speciális teljes testfelületet vizsgáló módszer segíti a betegek bőrrák szűrését.
Azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál akkor ott derült ki, hogy óriásit változott.
A nemzetközileg is elismert vizsgálat középpontjában a melanóma korai felismerése áll, hiszen Magyarországon évente csaknem 2000-re tehető az újonnan felismert betegek száma, és csaknem 400-an veszítik életüket. A módszerről, eredményekről és a bőrrák szűréssel kapcsolatos félelmekről is beszélgetünk műsorunkban. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Hatodik fejezet.
Simonovici nem messze fekszik a hajdan, oly híres, most pedig oly jelentéktelen Szirmiumtól, melyről már föntebb szólottam. E városról az egész vidéket Szerémségnek hívják, a Dráva közelében levő részeket pedig Pozsegának. E tartomány számos városkáinak lakosai föld alatti üregekben laknak. Olvastam valamikor a barlang lakókról és a népekről, kik Egyiptom környékén így módon éltek, hanem azért teljesen meglepett ez emberek életmódja. A környéken igen sok kút van, melyek a lakosokat a szükséges vízzel ellátják. Ezek pedig annyit elhasználnak, mintha ruhafestők vagy sörfőzők volnának. Amint itt elhaladtunk, néhány szegény keresztjén kért bennünket, hogy lépnénk be üregeikbe, mintha tengeri nyulak volnánk. Mi pedig kíváncsiságunkat kielégítendő, leszálltunk lovainkról és beléptünk házaikba, melyek szebbek voltak, mint sem hittük volna. Szobák, fából készült kémények láthatók, továbbá egyetlen ablak, kissé a földszíne fölött. És mindez oly tisztának tűnt föl előttem, ám bár minden a legegyszerűbb volt. Nyelvök nagyon hasonlít a szlávhoz. Ezután lóra ültünk, és folytattuk útunkat a Duna és Száva közt. Végre a Dunaparton épült Zimonyba érkeztünk, honnan könnyen megpillantottuk Belgrádot. A zimonyi várba vonult vissza István trombitorló, és itt is halt meg. Innen Nándorfehérvárra, vagyis Belgrádba érkeztünk. Belgrád igen szép, erős, nagy, népes és élénk kereskedelemmel bíró város. Fekszik pedig Szerbiában, vagyis Felső Mőziában, a Száva és Duna folyamok összefolyásánál. Az előbbi keletről, az utóbbi pedig északról mossa. A Duna e helyen igen széles és sebes, úgy, hogy a Szávát ketté metszeni látszik. És folyása azt a hatást teszi, mint a Rón Lyonnál, hol a Saón ömlik belé. A Duna vize itt fehérebbnek és zavarosabbnak látszik, mint a Száváé. A Száváé pedig sokkal feketébbnek és tisztábbnak, mint a Dunáé. A Száva torkolatánál egy fával benőtt sziget látható, mely csak mintegy 35 év óta létezik. Ugyanis a folyók azóta hozták létre azt, ami most a vízből kilátszik. Belgrádba érkezvén először a vízivár mellett, azután pedig a felsővár mellett haladtam el. És mind a kettőt igen nagynak és igen jelentékenynek találtam. A tornyok nagy száma miatt. Azon utcák, hol a legélénkebb kereskedelmet űzik, fával födvék. Éppen úgy, mint sok más kereskedővárosban, mi által a nap és eső ellen védelmet nyernek. Itt többnyire csak kisebb boltok láthatók, és egy pad van bennük, melyen a kereskedő ül, ki az árukat eladja azoknak, akik valamit óhajtanak, anélkül, hogy bárkinek be kellene lépnie a helyiségbe. Láttam még ezen kívül két nagy kőből épült helyiséget, csak nem olyanokat, mint a mi tőzsdénk Londonban. Azonban annyira túl voltak tömve árukkal, hogy nem igen lehetett látni szépségüket. Továbbá van még két másik nagy helyiség is, melyeket ők Bezesztánnak neveznek, hol a legdrágább áruk kaphatók. Ezek székesegyház alakúak, és belől a londoni régi tőzsdéhez hasonlítanak. A nagy vezér e városban igen pompás palotát építtetett. Az udvar közepére szökőkutat készítetett, és nem messze innen nagy mecsetet emeltetett, melynek bejáratánál szintén szökőkút áll. Ez volt az első mecset, melybe beléphettem. Továbbá medresszét, vagyis a tanulók számára kollégiumot is építetett. A tanulók zöld ruhát és négy csúcsú turbánt viselnek. A többi lakosoktól való megkülönböztetés véget. Jól lehet, e városok közelében mindenütt nagyszerű sírkertek vannak, mindazáltal nem akartam megtekinteni. Mivel tudtam, hogy Belgrádban igen sok van, mivel a város nagyon népes, és a dögvész csak nem régóta szűnt meg. Mi egy örménynél laktunk, hol teljesen jól éreztük magunkat. Ez elvezetett bennünket néhány barátjához, kik igen szép házakat építettek, többek közt az egyikben szökőkút, fürdő és szép szobák voltak. Itt kávéval, sörbettel és az ország legjobb borával vendégeltek meg. Az örmények így módon minden kereskedővárosba szét vannak szórva. Belgrádban templomuk is van. És azt hiszem, hogy sokkal őszintébbek és eszélyesebbek, mint a zsidók és görögök. A környékbeli tartományok élénk kereskedést űznek e városban. A ragúzaiak is kereskednek itt, és a bécsi keleti társaságnak megbízottja, vagyis ügyvivője van a városban. Annyi bizonyos, hogy Európában nem létezik előnyösebb fekvésű város Belgrádnál, ugyanis azon ponton épült, hol a Száva a Dunába ömlik. És nem messze innen egyesül az utóbbival a nagy Tisza folyó. A Dráva sincs nagyon távol, valamint a Morava sem. A Duna pedig a Fekete-tengerbe folyik. Ekként tehát Belgrád a legtávolabb fekvő országokkal összeköttetésbe juthat. Szerbia igen kellemes és termékeny ország, hol síkságok, hegyek és erdők láthatók. Kitűnő érceket, valamint igen erős és bátor embereket szolgáltathatna. Továbbá erőteljes lovakat, igen finom borokat és ízletes halakat lehet találni. Végül, ha ez ország keresztjén uralom alatt volna, csak hamar a világ legszebb országává lenne. E város Hajdan Magyarország legerősebb erődeinek egyike volt. Második Murád hiába ostromolta. A nagy Mohamed szultán is elindult ennek elfoglalására, azonban Hunyadi vitézsége és a Kapisztrán atya által gyűjtött segédcsapatok által visszaveretett. Ugyanis Hunyadi kirohanást tett a várból, a városon kívül tábort ütött és nagy mészárlást követett el a török csapatok közt. Mohamed mellén megsebesült, összes ágyúit és egyéb hadiszereit elvesztette, 200 hajóból álló hajócsapatját pedig a Budavárról érkezett magyar flotilla tönkretette. Később azonban Szolimán bevette, és úgy látszik, soha sem fogják visszafoglalni. Belgrádot elhagyva a szerbiai útat választottuk, és a délfelé emelkedő magas Avala hegyen mentünk át, hol még most is láthatók valamely régi kolostor romjai. Ezután a Duna közelében fekvő Isszardzsikba érkeztünk. E helységet a térképeken többnyire kissé távol rajzolják a Dunától. Most már lassanként távolodni kezdtünk e híres folyamtól. A Svábországban levő Ulmtól kezdve mintegy 300 mérföldnyire hajózható. Hosszúsága azonban még nagyobb, ha forrásától számítjuk. Mindazáltal még nagy utat tesz meg, mielőtt a Fekete-tengerbe ömlenék. Kolarj városkából megpillanthattam Szentrőt, hol hajdan római gyarmat állott, jelenleg azonban jelentéktelen hely. Ezután Hasszánpasa palánkába értünk, mely Belgrádtól mintegy 40 angol mérföldnyire fekszik. Azt hiszem, hogy Hasszán pasáról, a törökök egyik leghíresebb hadvezéréről nevezték el. Itt egy igen szép régiséget láttam, mely oroszlán és farkas viadalt ábrázol. Ezután Batocsinába értünk, hol az asszonyok különös haj és fejdísze kezdődik. Ugyanis fejökön valami mennyezet félét viselnek, és homlokukra mindenféle pénzdarabokat helyeznek, amit csak találhatnak, vagy az idegenektől megvehetnek. Mi is adtunk nekik néhányat, hogy szépítsék azokkal fejöket. Néhány görög asszonyon is láttam ehhez hasonló, igen gazdag fejdíszt, csak hogy ezeké nem volt oly magas, mint a föntebb említetteké, de homlokukat teljesen elborították az aranypénzek és gyöngyök. Innen Jagodinába mentünk. A város igen kies vidéken terül el. Ezután még egy kissé előre haladtunk, és dél felé fordultunk. A jobb kéz felé eső hegyen valamely török szentnek sírját pillantottam meg. Ez körülbelül 4 rőfnyi hosszú volt. Közelébe egy kis négyszögletes fedett helyiséget készítettek. Csauszaink itt rövid időre megállapodtak és imádkoztak. Ezután utunkat a farkasok és tolvajok által veszélyeztetett nagy erdőkön keresztül folytattuk, és Csiflikbe érkezvén egy gazdag belgrádi borkereskedőnek tanyáján megpihentünk. Ezután minden fáradtság nélkül éjjel utaztunk, és az ország fő folyója, a híres Morava partjához érkeztünk. A Morava hegyekből ered, és 2 részre oszlik. Az egyiket bolgár Moravának, a másikat pedig szerb Moravának nevezik. És a 2 ág egyesülése után Szendrőnél, vagyis Szingidunumnál a Dunába ömlik. Ahol átkeltünk rajta, a folyó eléggé széles és mély, valamint sebes is volt. Ezért tehát mindnyájan féltünk. A Csausz pedig hangosan imádkozni kezdett Istenhez. Futáraink pedig fölkiáltottak, ora pro nobis. Miután átkeltünk, kisé nehezteltek reám, mivel én nem kiáltottam föl, mint a többiek, és mégis elsőnek érkeztem a túlpartra. Ekkor eszembe jutott a sebes Var folyó, mely Provence-ot Olaszországtól elválasztja. Ekkor 2 emberrel együtt lóháton keltem át, és folytonosan arra ügyeltem, hogy az ár el ne sodorja a lovamat. A Morava folyót a Szerbiából és Bolgárország nagy részéből kikerülő áruk szállítására használják, és a Dunán azután mindenfelé szétküldhetik. Ugyancsak ezen a folyón Magyarországból és Ausztriából sót és egyéb árukat fölfelé is vontatnak. A folyó közelében Hunyadi nagy győzelmet aratott a törökök fölött, midőn 10 000 lovassal Holdvilágnál megtámadta őket, és közülök 30 000-et levágott, 4 000-et foglyul ejtett, és táborába visszatért. Ennyi utazás után Kruševácba érkeztünk. E jelentékeny helységben igen szép templom és 2 szép torony látható. Ezután egész napon át hegyeken és erdőkön keresztül utaztunk, míg nem Prokopliébe értünk. Némelyek ezt Villa Prokopiánának akarják nevezni, a törökök pedig Ürköbnek hívják. Itt másnapig maradtunk, és egy ragúzai kereskedőnél laktunk, hol kitűnő dolgunk volt. Lelkészünk római katolikus, és elég jól beszél latinul, ami nem oly közönséges e vidéken. Valami latin könyvet kért tőlem. Én a Manuductio ad Coelum című könyvet adtam neki, melyet szépen megköszönt. Ő pedig nagyon szép zsebkendőt, és néhány kisebb belföldi ritkaságot ajándékozott nekem. Orvosuk is volt, ki azonban csak a legegyszerűbb és a legközönségesebb összetételeket tudta elkészíteni. Minden reggel a vásártérre ment, és felszólította azokat, kiknek valami bajok volt, hogy hozzájöjjenek. Innen Leskovácba mentünk, hol igen nagy és a réginek látszó tornyot láttam, melyen azonban semmiféle fölirat nem volt. Ezután az éppen ekkor tartott országos vásárt szemléltük meg, hol igen nagy néptömeg gyűlt össze. Azt hittem, hogy éppen jó alkalom kínálkozik a csausznak tollat venni, mivel az övét csak az előtte való nap vesztette el, mi pedig jól tudtuk, hogy mennyire szükséges az neki, mivel emiatt mindenütt tiszteletteljesen fogadtak bennünket, ahol csak átutaztunk. E város a híres Liperica folyó mellett fekszik, melyet bátran el lehetne nevezni Mőziai Mindernek, mivel folyása közben annyit kanyarog a hegyek közt, hogy 12 óra alatt 90-szer kellett rajta átkelnünk. Ez eszembe juttatta az olaszországi Taró folyót, melyen 40-szer kellett áthaladnom, hogy Fornovóba juthassak. Másnap a Hémus vagy Balkán hegység részét képező Klisszura hegységen mentünk át. Első pillanatra nagyon meglepett a hegység látása, ugyanis a sziklák és kövek ezüstből valóknak látszanak. A nap és a holdfény oly ragyogóvá teszi, hogy senki sem hinni el, pedig ez csupán a sziklákban levő és azokat beborító csillám okozza. Én kíváncsiságból vittem is belőle Angolországba. Ezután igen szűk és sziklás úton Golubovác vár mellett lefelé ereszkedtünk, és a völgyben fekvő Vranyába értünk. Ennek igen erős vára az egész völgyön uralkodik, és az átvonulást megakadályozhatja. A Szerbia és Makedónia közt emelkedő hegyek a Hémus vagy Balkán hegységhez tartoznak, mely különböző nevek alatt az Adriai tengertől a Fekete tengerig terjed. Fülöp, makedóniai király különös gonddal elzárni igyekezett az átjárókat, hogy az ellenséges támadások ellen biztosíthassa országát. Midőn tervét befejezte, azt hitte, hogy többé semmiféle ellenség nem háborgathatja, ha csak az égből nem ereszkedik alá. Némelyek állítása szerint a Hémus hegy ormáról egyszerre meg lehet pillantani az Adriai és Fekete tengert. Maga Fülöp is meg akart erről győződni. Azonban alig hiszem, hogy kielégíthette volna a kíváncsiságát, ugyanis midőn e hegyek ormain voltam, kissé közelebb az Adriai tengerhez, mint a másikhoz, csupán hegyeket láttam körülöttem, mivel az albániai hegyek teljesen elzárták a kilátást. Vranyából Kumanovóba mentünk, hol a hegytetőn a régi görögök egyik kolostora látható. Innen Kaplankőibe, azaz Tigris városba érkeztünk, de sohasem tudhattam meg e név keletkezését. Végre Köprülübe, vagy Velezébe jutottunk, hol a Pcsinja nevű nagyfolyón épített szép hídon átkeltünk. A törökök hídvárosnak nevezik. Itt időzésünk alatt a városban tűzvész támadván annak legnagyobb része leégett. A tűz igen gyorsan elharapódzott, mielőtt még a városból kimehettünk volna. E helyen az Oláországból jövő követekkel találkoztunk, kik az évi adót vitték a szultánnak, azon kívül még néhány solymot ajándékba. Innen Izvárba és Prilipbe mentünk. Előbb azonban a Makedóniában emelkedő Prilipi hegyeken mentünk át. Ezek épp úgy, mint a Klisszurai hegység, csillámtól ezüstszerűen ragyognak. A hegységet alkotó sziklák igen alkalmatlanok az utasra nézve, mivel a kövek egymásra vannak halmozva anélkül, hogy föld volna köztük. Egy másik hegy csúcsán pedig várkastély látható, melyet Krályevics Markó hajdan az ország híres embere építtetett. Ezután síkföldön haladtunk Bitóliáig. Ez igen nagy, szép és kedves város. A törökök oly nagyra becsülik Nagy Sándort, hogy szenvedélyesen óhajtanának egy Makedóniában született fejedelmet. Innen Florinába és Vrbenibe értünk, hol igen sok szép és kellemes forrást láttunk. Mielőtt a város előtt fekvő hegyről leszállottunk volna, megpillanthattuk a régi költőknél oly nagy hírben állott Olimposz hegyet, mely körülbelül 24 mérföldnyire volt. Bal felé fordulva pedig föltűntek előttünk az Osztrovói és Prezba tavak. A vidék lakossága a tavak egyikének keletkezését következő hagyományhoz fűzik. A szomszéd hegyekből annyi követ vágtak ki, hogy a föld alatt levő víz szabad útat nyervén kifolyt, és a környékbeli mezőkön szétáradt. Ezután még egyszer eltávoztunk a síkságtól, és Egri Budzsaktól kezdve zord és igen meredek hegyeken keresztül folytattuk útunkat Szarigölbe. Innen az Indzsekarasu folyón átkelve Szelvidzsébe értünk, hol rövid ideig tartózkodtunk. Ez eléggé jelentékeny hely részben hegyre, részben völgyre épült. Olyformán, hogy a törökök az alsó, a keresztjének pedig a felső várost választották lakóhelyül. Közelében egy igen magas sziklára épített várkastélyt láttunk, hová a sziklába vágott kapu alakú úton jutottunk el. Ezen kívül még egy kis folyó is megnehezíti az átjárást, mely eszembe juttatta a Venzone és Ponteva közt létező Lakiuszát, melynek átjáróját a velenceiek minden este gondosan bezárják. Utazásunk alatt itt láttuk az első mecsetet, melyet a törökök e vidéken azon a helyen építettek, hol a Szelvidzsei átjáró elfoglalása után először pihentek meg. Azután a hegyen igen szép vörös földet láttunk, melyből épp úgy, mint a portugáli földből, fazekakat és edényeket készítenek. Utunk folytonosan hegyek közt haladt, de sohasem szálltunk le a lóról, jól lehet igen veszélyes sziklák közt, és rendkívül szűk ösvenyeken kellett haladnunk, hol borzasztó mélységet és igen sok elhullott lovat láttunk. Az Olimposz hegy folytonosan baloldalra maradt, egész Elasszónáig. Ez igen szép hely, hol a Szent Vazul rendi görög szerzeteseknek zárdályok van. A kolostor nem úgy van építve, mint a többiek. Ezután még egy folyón átkeltünk, és mintegy 5 mérföldnyi hosszú síkságra jutottunk, melyen néhány kies fekvésű várost láttunk. Ezután az Olimposz közelében emelkedő, igen magas hegyre kellett fölmennünk, melynek ormán egy öreg ember dobot vert. Annak jeléül, hogy utasok vagyunk, tehát nincs mitől félni. A hegyről leereszkedve Tesszália rónáit pillantottuk meg. Midőn pedig már lent voltunk, még egy folyón keltünk át, melynek forrása a közeli hegyekben van, és nem oszlik apró patakokra, hanem igen szép folyót képez. Innen Turnovón keresztül Larisszába jutottunk, melyről külön fejezetben fogok megemlékezni.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Hatodik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András.